Mit is jelent ez a catfishing jelenség?
Hát ugye a catfishing, ha a jelöltek részéről nézzük, akkor egy kicsit ez az álprofi személyiség torzulást, inkább tényezést jelentene, ami az a leginkább jellemző, hogy a túlzó kompetenciákat jelenít meg a jelölt magáról, illetve a tapasztalatait kicsit magasabb szintre rakja azért, hogy magasabb bért vagy jobb pozíciót érjen el, és mondjuk a hiányosságait azt pedig elfedi. Ugye ez nem teljesen hazugságnak számít, inkább csúsztatásnak szoktuk nevezni, és elég jellemző. De ugye az álláshirdetések részéről is ugyanez megfigyelhető. Például mondok itt egy nagyon tipikus csúsztatást, amikor valaki azért teszi be az angol nyelv igényt egy álláshirdetésbe, hogy azzal elijeszten sok-sok jelöltet, holott az angolt nem is kell majd használni, mondjuk az adott pozícióban. Tehát mind a két oldalon megtalálható ez az úgynevezett catfishing vagy csúsztatás, úgyhogy érdemes a mélyére nézni.
Nagyon sok álláskeresés, álláshirdetés, akár már az interjúknál egyébként emiatt is félre csúszik, hogy ilyen fél információk vannak előzetesen, vagy nem pontosan úgy van, és akkor ott szembesül vele a munkavállaló, hogy igazából mi is a valódi helyzet.
Igen, ugye jellemző az, és akkor most megint kezdem a jelöltekkel, hogy nem fix önéletrajzot használnak, hanem minden egyes önéletrajzukat átírnak az adott pozíció szavaira, útszavaira, hivatkozásaira. Ugye ez azért került be a rendszerbe, mert hogy az automatizált szűrések alkalmával az egyezőséget keresi az informatikai rendszer, és ezért nagyon sokan úgy gondolják, hogyha azokat a szavakat használják az önéletrajzukba, ami megtalálható az álláshirdetésbe, akkor nagyobb eséllyel kerülnek be személyes vagy akár telefonos interjúra. Úgyhogy ez az egyik alapja ennek a csúsztatásnak, hogy egyre divatosabb vált. A másik például az, hogy átneveződnek pozíciók, és a pozíció szintek is elcsúsztatásra kerülnek, hogy mire is gondolok, például a HR-ben nagyon tipikus, ugye egy 10 éve jött be a HR Business Partner pozíció, ami egy magasabb szintet takar, de még nem HR igazgató, nem HR vezető, ugyanakkor pont ezért a HR specialisták, a HR generalisták pozíciója az átértékelődött, mert ez a HR business partneri pozíció alá került be. Tehát ha valaki valamikor ezelőtt 15-20 évvel HR generalista volt, akkor az akkor a jelenlegi HR business partner pozíciónak volt a megfelelője. Most viszont az egy sokkal alacsonyabb, inkább adminisztratív funkciónak számít. És ilyen csúsztatások azért fordulhatnak elő az állás hirdetésekbe, illetve az önéletrajzokban is, hogy magát a presztist az ember emelje meg magánál. És ezért is kerül mondjuk egy álláshirdetésbe az, de hogy korábbi HR generalista pozíció is már előnyt jelenthet, tehát nem biztos, hogy csak a business partner.
Friss kutatások szerint egyébként a dolgozók 79%-a már tapasztalta azt, hogy milyen az, amikor az új állás nem felel meg annak, amit a toborzó eredetileg ígért. Ezzel kapcsolatban felmerül bennem, hogy kik szoktak inkább ebbe az irányba elmenni, kik szoktak inkább túlozni, a munkavállalók vagy az álláshirdetők, vagy ez inkább egy ilyen általánosabb jelenség?
Megfigyelhető az, hogy egy álláshirdetésben a cég szeretné tényleg minél vonzóbbá tenni magát. Ezt én hibás gondolkodásnak találom. Tehát amikor egy álláshirdetésben 6-8 kompetenciát felsorolnak, az nem jó. Az álláshirdetés az legyen egy tiszta, informatív és nagyon-nagyon őszinte, ne tartalmazom mézes madzag elemeket. Ezt sokszor el szoktam mondani, hogy a legfontosabb, ami egy munkavállaló, egy jelentkező érdekel, az ugye a bér és a juttatások, a munkaidő, a munkavégzés helye, és ezen kívül, hogy milyen olyan kulcs feladatok vannak, ami tényleg alapelvárás. Tehát attól, hogy egy álláshirdetés nagyon hosszú és teletűzeljük mindenféle szépségekkel, nem biztos, hogy még a valóságot fogja mutatni. Tehát mi a modern irodai környezet, mi a versenyképes bérezés. Ez nem megfogható. Minél konkrétabb egy leírás, annál inkább lesz vonzó. Na hát itt vannak csúsztatások. A jelentkezői oldalról viszont azt figyeltem meg, hogy vannak ezek az egy oldalról, oldalas önéletrajzok, ahol nagyon sokszor ugye alkalmazzák a piktogramos, vagy a pontozós rendszert, és akkor beírják, hogy angol nyelv mondjuk egy 10-es skálán 8-as, Excel tudás 9-es, megbízhatóság nem tudom én 10-es, és saját magukat besorolják egy bizonyos kompetencia és tudás szintre. Na most az az interjúztató, az a HR-es, aki ezekre nem kérdez rá, és ezeket nem igazoltatja vissza, az fog félre menni. Tehát egy angol nyelvtudást, egy Excel tudást, egy teszttel, egyszerű kérdésekkel meg lehet mérni, meg lehet szűrni, illetve én itt azt szoktam mondani, hogy az interjúk ne legyenek strength interjúk, főleg az első körösek, az legyen egy nagyon kellemes szakmai elbeszélgetés. Menjünk a dolgok mélyére. Mit, mikor, hogyan, kivel, miért csinált, milyen eredmény lett, tehát minél mélyebbre menjünk le, és nem ne konkrétan kérdezzünk rá, hanem az elbeszélés folyamán tudjuk kiszűrni azt, hogy az adott kompetencia most megvan, vagy nincs meg. És akkor a második körön ezt vissza lehet mérni, akár már egyenes kérdésekkel is, de a lényeg az az lenne, hogy tényleg ütköztessük a két elvárás szintet, hogy azok tényleg megfelelnek egymásnak.
Ugye ezek a lódítások, ezek az átverések veszélyesek is lehetnek hosszú távon. Mi a legjobb módszer a kiszűrésre, mondjuk a munkavállaló szempontjából, akár már mondjuk egy állásinterjú előtt is, de akár mondjuk ott az interjún helyben?
Ugye a jelölteknek, amikor őket készítjük fel állásinterjúra, azt szoktuk mondani, hogy ők akkor lesznek szimpatikusak, ha a végén ők is mernek kérdezni. Na most az interjú hangulata az megadja azt, hogy mere az adott jelölt kérdezni, vagy nem mer kérdezni. És hát itt már lehet azt érezni, hogy megvan egyáltalán, ha nem munkaerőközvetítőn keresztül megyünk, akkor ha közvetlen a cégnél vagyunk, megvan-e a kémia, hogy tényleg jó-e az iroda, hogy ugye az ember, amikor bemegy egy helyre, kicsit zavarban van, de hogyha szétnéz, akkor tényleg azokat látja, amit az hirdetésbe elépettek, és utána tényleg megvan-e az a nyitottság, hogy ő felmerjen olyan kérdéseket tenni, ami mondjuk neki gyanús volt egy állás hirdetésben. Itt tényleg az a hátránya annak, hogyha nem megy egyik fél se a mélyére az álláskeresésben a részletekig, nem megy le, hogy bizalomvesztés történhet. És akkor már egy olyan negatív spirálba kezdi meg az új munkavállaló a munkahelyen a ténykedését, hogy valószínűleg 3 hónapon belül fel fog mondani, ez költség a cég részére, tehát ezért nem érdemes csúsztatni a munkáltatónak. Tehát egyáltalán szerintem itt a nyílt őszinte kommunikáció az, ami legelőrébb viszi. Nagyon fontos, hogy az olyan munkahelyeken, ahol por, zajterhelés van, ott azt ki kell külön emelni, mert lehet, hogy az adott munkavállaló még nem találkozott, vagy hőmérséklet terhelés van, hogy az milyen is. Tehát azt be kell mutatni, el kell vinni, el kell magyarázni, hogy ez mit jelent, hát mondjuk egy fizikai, de akár szellemi pozíciónál is.
Amikor már itt vagyunk egy adott pozíció esetében, érdemes lehet mondjuk egy írásos szerződést kérni a feltételekről, a bérezésről, az egyéb juttatásokról?
Az lenne a pontos menete egy kiválasztásnak, hogy előszerződés születik, vagy legalábbis, ha nem előszerződés, akkor a szerződés, amikor megtörtént a tenyérbe csapás, akkor az azonnal cserél. Tehát, hogy lássa az új belépő is, hogy mit fog aláírni, ne pedig az első napon üljön ott, hogy akkor ezt kell aláírni. Tehát azért én bízom benne, hogy a cégek nagy részén ez az előszerződés, vagy a szerződés egyeztetés megtörténik. Ha azt nézzük, hogy a preboarding az azt jelenti, hogy a belépés előtt is már hatékonyan foglalkozunk az új belépővel, tartjuk vele a kapcsolatot, megismertetjük az SMS-t, vagy az egyéb munkahelyi szabályokat vele, már orvosira, ha szükséges, elküldjük a szerződést, nem a belépés napján, hanem előtte írjuk alá. Tehát itt azért már ez a bizalmi viszony, ez kialakulhat, és tényleg megvan az a kölcsönös kommunikáció, ami az ilyen félreértéseket elkerülheti.